mert ennek a principiumnak helye van történetünk kis kozmoszában, és mert már korán eldöntetett, hogy a tréfa olyan természetű, mint valami futár vagy ügyes ügyvivő ellentétes szférák és befolyások, például naphatalom és holdhatalom, apajog és anyajog, a nap és az éj áldása között, sőt, hogy közvetlenül és átfogóan megmondjuk, élet és halál között. Ennek a karcsú fürge, vidáman kibékítő, közvetítő természetnek nem akadt igazi kifejezése egy Isten szemében, a Józsefet befogadó ország, a Fekete Föld országa területén. Ezt az alakot még leginkább Thot, az írnok és a halottak vezetője, sokféle ügyesség feltalálója közelítette meg. Csak Fáraó, akinek messze földről hírt hoztak minden isteniről, csak ő hallott ilyen jellegű istenség tökéletesebb alakjáról, és hogy József Fáraó kegyelmét elsősorban annak a körülménynek köszönhette, hogy Fáraó felismerte benne a barlang lakó gyermekkópénak, a pajkos csínyek urának vonásait, és joggal mondhatta magában, hogy egy király sem kívánhat magának jobbat, mint hogy ennek a kedvező Isten gondolatnak megjelenése és megtestesülése legyen a minisztere. Egyiptom gyermekei József révén ismerkedtek meg a szárnyas alakkal, jól lehet nem vették fel panteonjukba, de csak azért, mert helyét Jehuti, a fehér majom foglalta el. Ez a tapasztalat mindazonáltal vallásos szemhatárok kitágítását jelentette, különösen a varázslat gondolatának eközben történt vidám átalakulása folytán, és ez már egymagában is elégséges volt, hogy felkeltse egy gyermekek mítikus csodálkozását. A varázslatot ők mindenkor félénk komolyan és aggodalmasan fogták fel. Minden varázslat értelme az volt náluk, hogy szilárd gátat vessenek a bajnak, és áthatolhatatlan módon elhárítsák, és ezért látták József nagy gabona felhalmozását és sok kúp alakú magtárát a varázslat fényében. De már egész különösen varázslatosnak tetszett nekik a gondoskodás és a baj találkozása, vagyis az a mód, ahogyan az árnyékadó e rendszabályaival orránál fogva vezette a bajt, ahogy előnyt és nyereséget csiholt belőle, és oly célok szolgálatába állította, melyek az átkozottul bamba és csak pusztításra törő sárkánynak sohasem jutottak volna eszébe. Mintez varázslatos volt, valami szokatlanul vidám és nevetésre ingerlő módon. A nép valóban sokat nevetett, mégpedig csodálkozva nevetett azon, ahogy József a nagyokkal és a gazdagokkal bánva hidegvérrel kihasználta a drágaságot és gondoskodott uráról, Hóruszról, a palotában megaranyozta és megezüstözte őt, amikor a vagyonosoknak eladott gabonáért hatalmas csereértéket zúdított Fáraó kincstárába. Ebben jutott kifejezésre az Isten iránt érzett ügyes szolga hűsége, amely minden odaadó nyereséget juttató szolgálat lényege. Ugyanakkor azonban ingyen osztották a kenyérgabonát a városok éhező kis emberei között. Az ifjú Fáraó, az Isten álmodó nevében, akinek ez éppen annyira, sőt, még inkább hasznára vált, mint a megaranyozása. Ez a népjólét és a korona politikájának olyan összekapcsolása volt, amely igen újszerűen, ötletesen és vidítóan hatott, és amelynek varázsáról a történet első rögzített elbeszélése legfeljebb annak ad némi fogalmat, aki egészen pontosan behatolt kifejezés módjába, és tud sorai között olvasni. Vonatkozása saját ős formájához, vagyis ahhoz, ahogyan a történet lejátszódván önmagát elbeszélte, bizonyos nyers, kifejezetten mulatságos szólásmódokban dereng fel, amelyek olyanok, mint egy népszerű bohózat megmaradt foszlányai, és amelyeken keresztül áttetszik az őstörténés jellege. Például akkor, amikor az ínségesek József előtt így kiáltanak, adj nekünk kenyeret, miért halljunk meg szemed láttára? Azért, hogy nincs pénz? Ami igen mélyen járó szóhasználat, és az öt könyvben másúgy sehol sem fordul elő. József viszont ugyanabban a modorban válaszol erre, nevezetesen a következő szavakkal. Hozzátok ide a barmaitokat, és adok néktek a ti barmaitokért, ha nincs pénz. No persze nem ilyen hangon tárgyaltak az ínségesek és Fáraó nagy vásártartója, de ez a kifejezésmód egyértelmű az emlékezéssel. Milyen szellemben élte át a nép ezeket az eseményeket? Komédiás szellemben, amelyből teljesen hiányzott az erkölcsi kényeskedés. A tiszteletreméltó híradás mégsem óvhatta meg teljesen József eljárását attól, hogy ne illessék kizsákmányoló kemény szívűség vágyával, hanem fejére idézte az erkölcsiekben komolyra hangolt lelkek elmarasztaló ítéletét. Ez érthető. Megtudjuk e híradásból, hogy József az ínségévek folyamán előbb megkaparintotta, azaz begyűjtötte Fáraó kincstárába az ország minden pénzét, majd lefoglaltatta a nép jószágát, végül kisajátította szántóföldjeiket, kiűzte őket otthonukból, kényekedve szerint áttelepítette és állami rabszolgaságban sanyargatta őket idegen földön. Hát, ez bizony kellemetlenül hangzik. De a valóságban egészen másképpen hatott, mint ahogy a híradásnak bizonyos emlékezettel terhes szóképeiből világosan kiderül. Ezt olvassuk. És ada nekik József kenyeret lovakért, juhokért, ökrökért és szamarakért, és eltartá őket abban az esztendőben kenyérrel az ő barmaik összességéért. A fordítás azonban pontatlan, és hiányzik belőle egy bizonyos célzás és sugalmazás, amely megvan az eredetiben. Eltartá helyett egy szó szerepel ott, melynek értelme vezetni, és vezette őket, így szól az eredeti, kenyérrel vagyonuk ellenében egész évben. Ami sajátságos kifejezés, és szándékosan választották meg. Mert a pásztor nyelvből ered, és azt jelenti, hogy őrizni, legeltetni, vagyis gyámoltalan teremtmények gondos és szelíd gyámolítását, különösen a könnyen megzavarható junyájét, és a mítikusan gyakorlott fül számára ezzel a rikító, és formulaszerűen megmerevedett szóval Jákob fiának a jó pásztor szerepét és jellemét tulajdonították. A jó pásztorét, aki örködik a népeken, friss réten legelteti, és friss forráshoz vezeti őket. Itt is, mint az előbbi bohózatba illő kifejezésekben, az őstörténés színe tetszik át. Vezetni. Ez a különös ige, amely mint egy a valóságból lopakodott be az elbeszélés szövegébe, elárulja, hogy milyen világításban látta a nép Fáraó nagy kegyencét. Ítélete lényegesen különbözik attól, melyet jelenkori állammoralisták vélnek szükségesnek róla kimondani, mert őrizni, legeltetni és vezetni egy Isten cselekményei, akit mint a föld alatti juakol órát ismerünk. A jelentés szövegének tényadataihoz nem fér kétség. József a vagyonosoknak adott el, nevezetesen a tartományi báróknak és a nagybirtokosoknak, akik azt hitték magukról, hogy királyokhoz hasonlóak, és arcátlanul magas konjunktúra árakon adott el, és pénzt, azaz csere értékeket szívott a királyi kincstárba, úgyhogy nem sokára nem volt többé szűkebb értelembe vett pénz, vagyis nemes fém forgalomban, mert a pénz, mint vert érme, nem is volt még. És a csere értékek körébe, melyeket a gabonáért adtak, már eleve mindenfajta barom is tartozott. Ebben nem volt semmi sorrend és semmi fokozás. És nem kielégítő az olyan ábrázolás, amely azt hitetné el, mintha József az emberek pénzhiányát felhasználta volna, hogy megfossza őket lovaiktól, marháiktól és juhaiktól. A barom is pénz. Méghozzá egészen kiváló értelemben az, mint ahogyan az a pekunárius szóból, ebből az egészen modern kifejezésből is kiviláglik. És még mielőtt a vagyonosok arany és ezüst díszedényeikkel fizettek volna, barmaikat és apró marhájukat használták erre a célra, ami egyébként nem jelenti azt, hogy állatállományuk egy szálig az utolsó tehénig fáraó istállóiba és karámjaiba vándorolt volna át. József 7 évig nem istállókat és karámokat épített, hanem kúp alakú magtárakat, és nem is tudott volna hol elhelyezni és felhasználni ennyi pénzbarmot. Ha valaki sohasem hallott még a lombardírozás gazdasági ügyletéről, akkor persze nem értheti meg az ilyenfajta történetet. A jószágra kölcsönt adtak, vagy elzálogosították, nevezhetjük így is, úgy is. Legtöbbnyire a tanyákon és a birtokokon maradt, de nem volt többé gazdájának tulajdona a régi értelemben. Illetve tulajdona volt, de mégsem volt az, csak feltételesen és megterhelt módon. És ha a történet első elbeszélése valamiben hibázik, akkor ebben olyan hatást kelt, és ezen igen sok fordul meg, mintha József eljárása minden áron a tulajdon fogalmának elvarázsolására irányult volna, és arra, hogy átalakítsa a birtok és birtoktalanság a korlátolt és a hűbérszerű birtok közötti lebegő állapottá. Mert ahogy szaporodtak az aszály és a nyomorúságos vízállás évei, és az aratás királynőjének emlői továbbra is elfordultak az országtól, fű nem nőtt, gabona nem szökött szárba, az anyamék bezáródott és nem szült gyermekeket a világra. Valóban és egészen a szöveg szavai szerint oda jutottak, hogy az addig magán tulajdonban levő Feketeföld nagy része kincstári tulajdonná vált, amit e szavakkal írnak le. Megvevé azért József egész Egyiptom földét a fáraó részére, mert az Egyiptom béliek mind eladák az ő földjöket. Milyen ellenértékért? Vetőmagért. A tudósok megegyeznek abban, hogy ez nyilván az ínség időszak vége felé történt, amikor a terméketlenség bilincsei már valamennyire lazulni kezdtek. A vizek dolga ismét tűrhetően normálissá vált, és a szántóföldnek is lett volna hozama, ha bevethetik. Ezért ejtettek a kérelmezők ilyen szavakat: miért vesszünk el szemed láttára mind magunk, mind földünk? Védj meg minket és földünket kenyéren, és mi és a mi földünk szolgái leszünk a fáraónak. Csak adj magot, hogy éljünk és ne halljunk meg, és a föld ne pusztuljon el. Kinek a szavai ezek? Elmondott szavak nem a nép kiáltásai. Ez javaslat, ajánlat, amelyet egyesek terjesztettek elő. Egy csoport, mindeddig igen engedetlen, sőt lázongó emberek osztálya, a nagy latifundiumok birtokosai és a tartományi hercegeké, akiknek Amózis fáraó a dinasztia kezdetén kénytelen volt nagy címeket, mint Nekhbet istennő, első királyfia, valamint nagy és független földbirtokokat ajándékozni. Régi módi, dacos, feudális uraké, akiknek a közösség számára haszontalan maradi léte már régóta tüske volt az új állam szemében. József az államférfi észrevette, hogy itt az alkalom, amikor ezeket a büszke urakat kényszerítheti, hogy lépést tartsanak a korral. Elsősorban róluk volt szó a kisajátításoknál és áttelepítéseknél, amelyekről értesülünk. Ami ennek a bölcs és elszánt miniszternek uralma alatt történt, az volt, hogy felosztotta a még meglevő nagy birtokot, és kisebb birtokterületeken paraszti bérlőket telepített le, akik az államnak felelősek voltak a korszerű gazdálkodásért, a föld csatornázásáért és öntözésért. Ez tehát azt jelentette, hogy egyenletesebben osztották el a földet a nép között, és a kincstár felügyelete alatt megjavították a földművelést. Jó néhány első királyfi vált ugyanígy parasztbérlővé, vagy a városba költözött. Jó néhány gazdát telepítettek át birtokáról, amelyet addig gondozott, valamelyik újonnan kiszabott kisbirtokra. Régi földje pedig mások tulajdonába került. És ha ilyen áttelepítéseket máskor is végrehajtottak, ha arról hallunk, hogy a kenyér ura az embereket városok szerint telepíté, vagyis egy-egy városközpont körül elterülő mezőgazdasági terület szerint, tehát áthelyezte őket egyik birtokról a másikra, akkor mindez jól átgondolt nevelő szándékkal történt, amelynek célja éppen a tulajdonfogalom említett átalakítása volt, megtartása és megszüntetése egyben. Vetőmag bármiféle állami juttatásának lényeges előfeltétele ugyanis a szép ötöd megfizetésének folytatása volt. Ez volt az az adó, melyel József a kövér esztendők idején összegyűjtötte varázslatos készleteit, amelyekből most merített. És most ezt az adót állandóvá nyilvánították. Örök időkre rögzítették. Gondoljuk csak meg, hogy az említett áttelepítések nélkül ez az adó lett volna az egyetlen forma, melyben a szántóföldek eladása tulajdonosaikkal együtt, mert hiszen ezekre magukra is vonatkozott az ajánlat, megnyilatkozik. Sohasem értékelték eléggé azt, hogy József a birtokosok saját személyének előadásával, amire ezek csak azért szánták el magukat, hogy éhen ne halljanak, csak igen finoman, jelképszerűen élt, hogy a maga részéről egyáltalán ki sem ejtette a rabszolgaság és a szolga szavakat, amelyeket érthető okokból egyáltalán nem kedvelt, hanem azt a tényt, hogy az ország és lakossága már nem volt szabad a régi értelemben, nem juttatta erőteljesebben kifejezésre, mint csupán az ötöd elévülhetetlen adó kötelezettsége által, vagyis azzal, hogy a vetőmaggal meghitelezett lakosság nem csak önmagának dolgozott többé, hanem részben fáraónak, tehát az államnak, a közösségnek. E részben tehát munkája jobbágyok robot munkája volt. Ezt az emberségesség minden barátja és a humánus újkor minden polgára ilyen névvel jelölheti meg, ha hajlandó azt logikusan önmagára is alkalmazni. Ez az elnevezés azonban túlzottnak hangzik, ha megvizsgáljuk a függőség mértékét, melyre József az érdekelteket kötelezte. Ha arra kényszerítette volna, hogy hozamuk háromnegyed részét, vagy akár csak a felét is beadják, akkor érezhető lett volna számukra, hogy már nem a maguk urai, és földjeik sem az övék. De hát 20%, erről aztán még a rossz indulatnak is el kellett ismernie, ez annyi, mint határt szabni a kizsákmányolásnak. Aratásuk 4/5 része megmaradt a gazdáknak újvetésre és a maguk és gyermekeik fogyasztására. El kell, hogy nézzék nekünk, ha ilyen törvény és adózás láttán csak jelképes rabszolgaságról beszélünk. Évezredek távlatán is áthallatszanak a köszönet szavai, melyekkel a leigázottak kényurukat üdvözölték. Életünket megtartottad, hadd találjunk kegyelmet uram szemei előtt, és szolgái leszünk a fáraónak. Kell még ennél több. Ha még többet akarna valaki, tudja meg, hogy maga Jákob is, akivel József ezeket az ügyeket ismételten megbeszélte, kifejezetten helyeselte az adó illetéket, nevezetesen annak magasságát, ha nem is abban a vonatkozásban, akinek a javát szolgálta. Ha majd az ő ivadékai már úgymond néppé sokasodtak, amelynek alkotmányt kell adni, a földművesek akkor is csak a föld megbízott gondozóinak tekinthetik majd magukat, és le kell, hogy adják az ötödöt. De nem Hórusznak a palotában, hanem Jahvénak, az egyetlen királynak és úrnak, akié minden föld, és akitől minden vagyon származik. De belátja úgymond, hogy fia urának, az elkülönítettnek, aki egy pogányvilágot kormányoz, ezekkel a dolgokkal a maga módjára kell eljárnia. És József mosolygott. Az állandósult úr dolga azonban eszmei tartalma szerint, és az arra kötelezettek tudatában sem fért össze azzal, hogy megmaradhatnak öröklött lakó és szántó területeiken. Ez a rendszabály éppen enyhe voltánál fogva nem kelthetett teljes megértést az új helyzet iránt, és nem tehette előttük szemléletesen nyilvánvalóvá. Ez volt az áttelepítések elrendezésének oka. Ez utóbbiak szükségszerűen kiegészítették az adókötelezettséget, mivel az egymaga nem volt elegendő, hogy érzékeltesse a földművesekkel tulajdonuk eladását, és hatásosan megértesse velük új viszonyukat tulajdonukhoz. Egy földműves, aki megmaradt volna régóta művelt birtokán, könnyen rabjává válhatott volna meghaladott gondolatoknak, sőt, egy napon feledékenységből talán még fel is kelhetett volna a kincstár követelései ellen. Ha azonban kénytelen volt elhagyni birtokát, és cserébe fáraótól másikat kapott érte, akkor birtokának hűbéri jellegét sokkal szemléletesebbé tették. A különös az volt, hogy a birtok mégis birtok maradt. A személyes és szabad tulajdon ismérve az eladás és örökhagyás joga, és József érintetlenül hagyta ezeket a rendelkezési jogokat. A föld ezután egész Egyiptomban fáraó tulajdona lett, de ugyanakkor eladható és örökbe hagyható volt. Nem ok nélkül beszéltünk arról, hogy József rendszabályai következtében a tulajdon fogalma varázslatos változáson esett át. Hogy ezáltal e fogalom valamilyen levegő állapotba jutott. Úgy, hogy az emberek tekintete, ha azt magukban a birtok fogalmára próbálták irányítani, megtört és réveteggé vált a kétértelműségen. Amit fel akartak mérni tekintetükkel, nem pusztult el és nem szűnt meg. Csak az igen és nem félhomályában, az elpárolgás és megmaradás derengésében jelent meg, és ez mindaddig általános hunyorgást okozott, amíg az értelem meg nem szokta. József gazdasági rendszere a társadalmasítás és az egyéni birtok szabadságának meglepő összekapcsolása volt. Olyan keverék, amelyet igen furfangosnak és egy ravasz közvetítő istenség megnyilatkozásának éreztek. A hagyomány hangsúlyozza, hogy a reform nem vonatkozott az egyházi birtokokra. A sok szentély állami javadalmakban részesülő papirendjei, nevezetesen Amun-Ré birtokai megnyírbálatlanok és adómentesek maradtak. Csak a papok földjét nem vevé meg, mondja a hagyomány. Ez is bölcs dolog volt, amennyiben a bölcsesség kópéságig fokozott okosság, amely ellenfelének ártani tud a lényegben, forma szerint pedig megadja neki a tiszteletet. Amun és a kisebb helyi istenségek kímélése bizonyára nem volt fáraó kedvére. Szívesen látta volna, ha a Karnakit megkoppasztották és kifosztották volna, és gyerekesen szívódott ezért árnyék adójával, akit azonban az Isten anyjának, a mamácskának helyeslése támogatott.